Jó estét kívánok! Remélem, hogy lehet látni engem. Akkor köszöntöm mindenkinek a ma esti tanuláson, és folytatjuk a sorozatunk, aminek a fő címe Rabbinikus döntések a koronavírus idején. Mai téma az misztikus útmutató a világjárvány ellen. Ami azt jelenti, hogy milyen útmutatások, szabályok, előírásokat találjuk a rabbinikus irodalomban, pontosabban a rabbinikus irodalomban a misztikus előírások, a járvány kapcsán. Ugye mit lehet tenni a járvány ellen? Van egy olyan midrás, a midrás idézi a zsoltárok mondása 121/5, Hashem tzilcha al yad yeminecha. Az örökkévaló az a te árnyékad jobb kezednél. Mit jelent az az örökkévaló, mint az árnyék? Erre az van írva, mondja a midrás, hogy ugyanúgy az árnyék, az, ha az ember így csinál, akkor az árnyék is ugyanazt csinálja. Ha az ember megy jobbra, akkor az árnyék is megy jobbra. Mindent az árnyék ugyanúgy csinálja, vagy szó szerint a midrás azt mondja, ha az ember sír, akkor az árnyék is sír. Ha az ember nevet, akkor az árnyék is nevet. Ugyanúgy mondja a midrás, a sem cilha, az örökkévaló az olyan, mint a te árnyékod. Vagyis, ha te nevetni fogsz, boldog leszel, akkor az örökkévaló is boldog lesz. Ha te pedig szomorú leszel, akkor az örökkévaló is szomorú lesz, és nem lesz kedve. Természetesen ez nem egy jó dolog, soha nem egy jó dolog, de pláne nem járvány idejében, hogy az örökkévaló szomorú legyen, ne legyen kedve, hanem pont fordítva, mindent meg kell tenni, az örökkévalónak legyen jó kedve, és akkor ezt úgy kell csinálni, hogy az embernek is legyen jó kedve, és legyen boldog. Ez azt jelenti, és ez nagyon-nagyon fontos hangsúlyozni, az egyik oldalon azt mondjuk, és teljesen igazuk van az egészségügyi szakembereknek, akik felhívnak az embereknek, a lakosságnak a figyelmet arra, hogy milyen veszélyes ez a koronavírus, mennyire kell vigyázni, stb. Stb. És természetesen ezt követni kell, de ugyanakkor nincs oka annak, hogy az ember állandóan ideges legyen, az ember depresszióban legyen, rossz kedvű legyen, az nem jó. Igaz, hogy nem tudunk kimenni otthonról, igaz, az élet nem olyan kényelmes, de akkor is kell, nagyon fontos, hogy erős legyen a bizalmunk, ne legyünk szomorúak, ne legyünk depressziós, mert így el lehet érni azt is, hogy az isteni áldás is egy jó kedvű áldás fogunk kapni az Istentől. 120 évvel ezelőtt volt a bagdadi főrabbi, Rabbi Yosef Haim. Nagyon-nagyon híres rabbi, az ő könyve után ismerünk őt. Ő írt egy könyvet a Bibliához, a Tórához, az a neve Ben Ishai. És ezért mi általában szoktunk őt idézni, mint a könyve után. Írt egy másik könyvet a Talmudhoz. Az a neve Ben Jehojada. És ebben a könyvben egy nagyon szép, találós kis tanmesét idéz. Azt mondja, mennyire kell vigyázni, hogy járvány idejében, hogy az ember ne... ne legyen depressziós, stb. Azt mondja a Ben Ishay. Azt mondja, mi ez hasonlít ez? Azt mondja, egyszer járvány kezdetén a városban, valamelyik városban, a városnak a rabbia találkozik az, a Malacha Mavettal, a halál angyalával. Azt mondja neki, te, Malacha Moves, hány embert tervezel te elvinni? Hányan fognak meghalni ebben a járványban? Azt mondja neki a Malacha Moves, a halál angyala, 5000. Jó? Akkor a rabbi tudta, a sajnos 5000 áldozata lesz a járványnak. Sajnos, amikor vége lett a járványnak, nem 5000-en haltak meg, hanem 15000-en. Erre, amikor legközelebb a rabbi találkozott a Malacha Moves-el, a halál angyalával, azt mondja neki a rabbi, te csaló vagy, azt mondtál nekem, hogy 5000-et akarsz elvinni, és a végén elvittel 15000-et. Az itt nem szép dolog, mert azt mondja a Malacha Moves, azt mondja a halál angyala, nem, én csak 5000-et vittem el. A többi 10000 maguknak ártattak azzal, hogy szomorúak voltak, rossz kedvűek voltak, pánikba voltak, és ezt ők maguk okoztak a halált, de nem én. Ez egy nagyon-nagyon fontos tanítás, a haszidizmus is hangsúlyozza állandóan, hogy a sem cilhá, az örökvaló az a te árnyékod, amit elő leszünk, erős lesz a bizalmunk az Istenben, akkor biztosak lehetünk abban, hogy minél hamarabb, és adjan Isten, tényleg nagyon hamar vége lesz a járványnak. Egy további tanítás a járvány idejéről, amit több kabbalista mondat. Miről van szó? A Tórában elő van írva, Mózes második könyvében, és harmadik könyvében, és a többi könyvben is írva van, hogy be kell mutatni ketoretet minden nap a szentében, a kis oltáron. Ketoret az füstelőszer. A Bibliában, Mózes második könyvében le is van írva részletesen, hogy kell készíteni, mi az összetétele ennek a füstelőszerrel, és minden nap be kell mutatni reggel és délután. Ez a Kohen a papoknak az egyik feladata minden nap, ezt bemutatni. Erre olvasunk Mózes 4. könyvében, 16. fejezetben, ugye megvolt a Korach lázadása. Korachnak nem tetszett az, hogy mi az, hogy Mózes a vezető a zsidó népnek, Áron a főpap, ő lázadott ellene, és magával vitt több zsidó vezető, aki szintén haza csatlakozott a lázadáson. Erre azt mondja nekik Mózes, 16:6, Zois asu, khu lachem machtois koirach vechal adosai. Jó? Ti azt gondoltak, hogy mindenki lehet itt főpap, mindenki lehet, próbáljátok ki holnap, mindenki hozzon serpenyőt, és mindenki be fog mutatni füstölőszert. De vigyázzatok, mert ha ez legitim, akkor rendben van. De ha nem legitim, az Isten büntetni fog. Így is történt, másnap mindenki bemutatott füstölőszert, és tudunk, hogy mi volt a vége, hogy a föld kinyitatta a száját, és elnyelte az egész csoportot. Meghalt mindenki. Sőt, meghalt és eltűnt. Aztán olvasunk tovább a 17. fejezetben, hogy ezután megint nyugtalan volt a nép. Miért volt nyugtalan a nép? Erre azt mondja a Midrás, azért volt nyugtalan a nép, mert a nép azt mondta, figyelj, valami nem stimmel ezzel a füstölőszerrel. Mert ez állandóan a halálnak a forrása. Egy, mi nagyon jól emlékszünk, amikor Nadab és Abihu, Áronnak a két nagy fia meghalt, azért, mert bemutatták füstölőszert. Aztán most meghalt, több százan haltak meg Korach csoportjából, azért, mert bemutattak füstölőszert. Szóval ez a füstölőszer, ez egy nagyon rossz dolog, ez a halálnak a forrása. És megint egy nyugtalanság Mózes ellen. Erre az van írva a Tórában, az Isten nagyon mérges lett, és azt mondta, el fogja pusztítani a népet. Erre Mózes azt mondja Áronnak rögtön, figyel, indulni kell, lépni kell, mert járvány tört ki. Erre mit csinált Áron? Gyorsan vitt füstölőszert, és bemutatta, és az van írva, hogy a füstölőszerrel elválasztotta az élőket a halatoktól, és megállt a járvány. És erre azt mondja Mózes a népnek, látjátok, nem a füstölőszer öli meg az embereket, hanem a vétek. Nadab és Abihunak nem volt szabad bemutatni a füstölőszert, ugyanitt Korach és csoportjának nem volt szabad bemutatni a füstölőszert. És ezért haltak meg. De maga a füstölőszer egy jó dolog, látjátok, ezzel állítottak le Áron a járványt. Ez alapján több kabbalista írja, hogy járvány idejében hangsúlyt kell tenni, mire? A füstölőszerre. De természetesen nekünk, zsidóknak tilos bemutatni füstölőszert ma, mert csak a szentélyben, csak a jeruzsálemi szentélyben, az ottani kis oltáron ott szabad bemutatni. És akkor helyette, hogy tudunk mi foglalkozni a füstölőszerrel? Erre azt írták, hogy ez ilyen napokon, mint a járvány idejében, akkor az egész közösség mondjanak el a füstölőszörről szóló fejezet. Ez található például a Sámuel imája, a zsidó imakönyvben, a hétköznapi reggeli ima elején. Itt van előttem például Rabbi Akiva Eiger, ő volt a pozsonyi rabbi Hatam Seifer Schreiber Mózesnak az apósa. Ő maga Eisenstadtban, Nagy Mártonban született, és volt ez 1831-ben, épp akkor a lengyelek lázadtak a Oroszország ellen, és épp akkor tört ki egy járvány, és erre van egy levél, azt írja Rabbi Akiva Eiger az egyik tanítványnak, az egyik dolga, amit csinálni kell, erre azt mondja, Lajmárba, Bajkerúba, Erev, reggel, este, azt reggel azt jelenti a reggeli imában, és este pedig a délutáni imában mondják el az egész közösség az imakönyvből a füstölőszerről szóló fejezet, illetve más dolgokat is ír előad. Ugyanígy van egy levél a harmadik Lubavitchi Rebbétől, Rabbi Menachem Mendel a Cemach Cedektől, 1828-ban volt ez, írtak neki az egyik városból, hogy Rebbe azt mondja, nincs egy nap, amikor nem halnak meg legalább hárman vagy négyen, Isten őriz. És kérnek a Rebbétől, hogy írjak, mit lehet csinálni. Igazad a Cemach Cedek, akkor még nem volt a Rebbe, akkor még az apósa élt, és a Cemach Cedek az még a Rebbenak a véje volt, de mégis neki írtak ezt a levelet, hogy talán tud valamit ebben a témában. Erre a Cemach Cedek szerénen válaszol, azt mondja, nem tudom, miért írtátok nekem, de ha már írtattak, akkor nincs jogom megtagadni, és akkor idézi a Zohárval. Ugye a Zohár az a Kabbalának az alapkönyve. És a Zohárban az van írva, egy bizonyos társa faluban volt egy járvány. És erre Rabbi Acha, az egyik helyi kabbalista rabbi, azt mondta, vegyetek 40 jámbor ember itt ebből a faluból, és 4 csoportra oszlani, és minden csoport menjen a falu egy másik sarokhoz, vagyis körbevenni a falut, és mindenki olvasson el a füstölőszerről szóló fejezet, illetve ezt az előző idézeteket, amit idéztem a Mózes 4. könyvéből, amikor Áron ment a füstölőszerrel, és ezzel állította le a járványt. Szóval több forrás van erre, hogy a füstölőszerről szóló fejezet az a járvány ellen szól. Ezért kértem én is itt a közösségedet minden nap, reggel és délután mondják el ezt a fejezetet. Van egy másik dolog. Nézzük meg, mi a következő dolog. A következő dolog az egy nagyon érdekes dolog, az ima a rendes imához tartozik. Azt olvasunk, hogy Dávid király idejében volt egy járvány. De ez a járvány nagyon különleges volt, hogy minden nap 100 ember halt meg. Nagyon érdekes, hogy pont 100, se több, se kevésebb, pont 100 ember halt meg. És nem tudták, hogy mitől van ez. Pontosabban nem tudták, hogy lehet ezt leállítani. Ugye ismerünk a Bibliából is egy járvány, ami volt Dávid idejében, ugye Dávid megszámolta a zsidókat, és embereket, zsidókat nem szabad számolni, írva van Mózes 2. könyvében, és járvány tört ki. Mindenképpen a járvány tartott, és minden nap 100 ember halt meg. Erre a végén Dávid királynak egy isteni revelációja volt, Ruach HaKodesh-el volt, hogy lehet ezt leállítani, azzal, hogy azt a rendeletet adott ki, hogy minden zsidó mindenki igyekezzen 100 áldást mondani minden nap. Pont 100 áldást, ami azt jelenti, hogy nem elég 90, 80, 70, hanem legalább 100 áldást mondjon el minden nap, és ez le fogja állítani a járványt. A Talmud erre még 2 utalást is hoz erre, hogy hol van utalás erre, hogy ez Dávid királynak a rendelete. Az egyik helyen van az a szó, ami úgy lehet olvasni, ma, de lehet olvasni azt mea, hogy 100-nak, a szó értéke a 100. Mindenképpen Dávid király azt a rendeletet hozta létre, hogy 100 áldást kell mondani az embernek minden nap. Mi ennek a célja, hogy az ember annyiszor áldja meg az Istent? Pont ez, hogy az ember erősítsen a kapcsolatot az Istennel, hanem, vagyis állandóan mindenben lássan az Istennek az erejét, és akkor így el fog jutni 100-hoz. Miről van szó? Például, az ember szeretne egy pohár vizet inni, mert szomjas. Erre mi a teendő? Az ember megtölti magának egy pohár vizet, és iszi. De mielőtt az ember beveszi, kiisza a pohár vizet, akkor azt mondja, várjál, meg kell áldani az Istent a vízért. Mi az áldás? Én is el fogom mondani ezt az áldást. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shehakol nihyeh bedvaro. Akkor ittam egy kis vizet, és megáldottam az Istent a vízért. És az ember egész nap mindenre meg fogja áldani az Isten, akkor olyan erős lesz a kapcsolata Istennel, hogy az Isten nem fogja engedni, hogy járvány pusztítson. De mondja a Shulchan Aruch, és hogy lehet elérni azt a 100 áldást, mondjan el az ember minden nap. Erre azt mondja a Shulchan Aruch, ez a 100, ez nem is sok. Azt mondja, az ember egy kicsit igyekszik, akkor már el is tudja érni a 100-ot. Nézzük meg sorban, mindenki ismeri, hogy az imannak a fő része, az amida, vagy régi fordításokban úgy szokott ez szerepelni, fő imádság, az amida, vagy a smone esre, az hivatalosan 18 áldásból áll, de valójában 19, mert már 18 plusz 1. Az ember háromszor mondja el az imát, akkor már eleve úgy kezdi a napot, vagyis alapból napi három ima, naponta háromszor 19, az már is 57 áldás. Azt már majdnem 60-nál tart, vagyis már több, mint a fele. Ezen kívül a reggeli áldásokban van még 15, akkor már 75-nál tart, aztán még a smában, az imában véget pár, az ember étkezik, és ugye előírás szerint az ember minden étkezés előtt és minden étkezés után mond áldás, sőt, a vízre van egy áldás, az almának van egy másik áldása, a zöldségnek van egy harmadik áldása, úgy, hogy így jut az ember, így tud az ember mondani több áldást, és így összeszedi naponta 100 áldást. De kicsit igyekezni kell, mert ha nem, akkor ott a 85-90-nél már megáll a szám, ha az ember nem igyekszik, még valamit enni, még valamit inni, és akkor így pótolja, hogy ne 92 legyen, hanem 100. A probléma, mondja a Shulchan Aruch, az Sábeszkor van, és Sábeszkor a 19 áldás helyett csak 7-es darab áldás van az Amidában. És akkor így 3 Amida, az csak 21. De Sábeszkor van még egy imma, az a Muszáv, az 28. Akkor mindig csak 28-nál tartunk, és nem 57, akkor a Sábeszkor még jobban kell igyekezni, és állandóan egy kicsit enni egy kis gyümölcsöt, egy kis süteményt, és akkor így tudjon az ember több áldást elmondani. Fiam, Mendel fiam, nyugodjon békében, ő nagyon-nagyon erősen szokott figyelni erre, és péntek este rögtön már kezdte a nagy akció, hogy jusson el a 100-hoz. Mondjuk a péntek esti étkezés végén, akkor szokott még enni egy kis darab süteményt, és egy kis darab almát, és egy kis darab ebből, egy kis darab abból. Nem azért, mert olyan fontos volt neki még most a sütemény, az étkezés végén, hanem azért, hogy tudjam mondani még egy áldás. És valamikor azt szokta mondani nekem viccesen, azt mondja, Tati, apu, 103 az jutottam. Akkor van tartalékam, akkor ezek szerint jövő héten csak 97-et kell mondani. Szóval mindenképpen ez az egyik fontos dolog egy járvány idejében, ahogy Dávid király a járvány idejében hozta létre ezt a rendeletet a 100 áldással, akkor mi is igyekezünk jobban és még jobban elmondani a 100 áldást. Ez természetesen magában foglalja azt, attak a naponta háromszor kell imádkozni. Az ember nem fog naponta háromszor imádkozni, akkor nem fog eljutni a 100-hoz, de azon kívül még mindig kell egy kicsit nasolni, egy kicsit ebből, egy kicsit abból, és így összejön a 100. Ezen kívül mit találunk? Van egy olyan kameja. Kameja az egy amulet, aminek a forrása az, a hagyomány úgy tartja, hogy ez a Tájtóban Mózestől származik, a Sátor Aljahújhelyi rabbi, a Mámaras szigeti dinasztiának az alapítója. Őtől származik egy bizonyos amulet, Kameya, héberül ez Kameya, magyarul amulet, vagy kabala, őtől származik, megmutatnám, ez itt lehet látni, az két sor szavak, és ezt kell a házban kirakni a falra, illetve az ember viseljen ezt a zsebében. Most általában ezek a kamelyek, az amuletek, az ember általában ezek szavakból áll, 4-5 betűs szavakból áll, és általában nem érthető. Ezek betűk, az ember próbálja összeolvasni, és nem jön össze egy értelmes szó. Plánod nem jön össze egy értelmes mondat. De azt kell tudni ezekről a kameákról, hogy mindegyiken ugyanaz az alapja, hogy bizonyos bibliai verseknek valamilyen formája a betűkből válogatnak. Vagyis például a mi esetünkben akkor az első sor, az első sorban mit található? Egy vers a Zsoltárok 122/7, ahol az van írva, Yihi shalom becheilech, shalva bearmenotaich, legyen shalom, legyen béke nálad, és nyugalom a lakhelyeden. Aztán még egy vers, szintén a Zsoltárok könyvéből, 91/10, Lót te unna élecha rá, de nega loji kravba alecha. Nem fog történni veled semmi rossz, és egy csapás nem fog közel jönni a sátorodhoz. Most. De nem úgy van, hogy ez a szavak le vannak írva, hanem a Yehi Shalom Bechelech Shalva Bármenotai. Az öt szó. Akkor ennek az öt szónak a kezdő betűi, öt betű, az úgy van leírva, hogy az első, a harmadik, az első, a harmadik, ötödik, hetedik és kilencedik. Aztán a másik vers. Lo te une elecha ra venega, hogy nem fog történni semmi rossz veled, illetve csapás, az szintén öt szó, akkor megint ezeket a betűk, a második, negyedik, hatodik, nyolcadik és tizedik szó, és szilődik betűként. Akkor most már van összesen 10 betű, ami 2,5 szó ad ki, mert minden szó az 4 betű. És a végén pedig loji kravba alecha, akkor az már egymás után a kezdő betűk. Ez az első sor. Még egyszer megmutatom az első sort. Akkor először van négy betűs szó, és még egy négy betűs szó, aztán van a harmadik szóból már összesen csak az első két betű az, ami ebből a mondatból van, stb. Aztán a második sor pedig, az egy másik bibliai vers, az pedig 1 Mózes, Brésit könyve, 19/11, ahol az van írva, az pedig Lot története, hogy amikor Lothoz jöttek az angyalok, akkor a Szodomának az emberi akartak betörni a városban, és az van írva, hogy akkor az angyalok ott léptek, és mindenki, aki a ház kapujánál állt, megvakult, a nagyok és a kicsik, és nem voltak képesek megtalálni a kaput, és onnan bemenni. És akkor ez a versnek a kezdő betűi, azok le vannak írva itt a második sorban. És ez A sátor alja újhelyi rabbi title-ban Mózes ezt írta amuletnek egy járvány ellen, és évekkel később a Bodrogkeresztúri rabbi Sájele, Steineri Sáje, ő szintén ugyanezt írta egy későbbi járvány. Nem tudom, mikor volt az a járvány, lehetett az a járvány az 1918-ban, nem tudom pontosan, mert nincs dátum, hogy mikor lehet, hogy egy helyi járvány volt, és mindenképpen akkor két híres magyar csodarabi ugyanezt az amuletet írta járvány ellen. Azt is, és ezt az amuletet, vagy a ház falára rátesszük, vagy az ember viseli a zsebében. Utána van egy másik nagyon-nagyon érdekes dolog, az pedig egy olyan dolog, a járvány idejében akkor azt kell csinálni, hogy járvány idejében azt kell csinálni, hogy keresünk egy olyan fiatal pár, aki készül házasodni, akik mindketten, a vőlegen is, a hosszon is, és a mennyasszony is, mindketten árvák, nincsenek szülei, és akkor a város összedobja a pénzt, hogy tudjanak házasodni, ami egyébként is egy nagy micva, hachnaszat kala, az, hogy segíteni valakit házasodni, ez egy nagy micva, és itt mi az érdekes itt, hogy hol tartják meg az esküvőt? A temetőbe. Hát, egy kicsit érdekes, de a temetőben tartják meg, és ez segít a járvány ellen. Ennek már van hagyománya, több száz éve vannak hagyománynak, hogy ilyen ezt csináltak járvány idejében. Ami nagyon furcsa, amikor egy kicsit kutattam, és kerestem, akkor van egy könyv, ami az uspicini zsidó közösségnek a történet írja le. Uspicin az nem más, mint Auschwitz. Auschwitzba létezett sok hosszú éveken keresztül, természetesen a második világháborúig csak létezett ott egy zsidó közösség. Nagy zsidó közösség. Én meg ismertem emberek, akik onnan származtak. És erre írja le ebben a könyvben, hogy 1918-ban, mikor volt az a nagy spanyol járvány, hogy akkor a temetőben összeadtak egy fiatal párt, akik árvák voltak, és vége lett a járványnak ebben a temetőben. Most nagyon érdekes, hogy itt van nekem a Charlotte Chouvot Marsham az Svadran rabbi, ő egy nagyon-nagyon világhíres galiciai rabbi, és írja valakinek Bukovinában, Tafrés Mem Gimmel az 1883-ban, azt írtad nála, a Bukovinában, abban a városban sok gyerek, valami beteg gyerek járvány volt, sok gyerek halt meg. És erre azt mondja itt a Svadran rabbi, van az elterjedt szokás, hogy összeadnak egy fiatal párt a temetőben, már minden megvan, egy probléma van, hogy a vőlegén, a hoszn, ő egy kohen. És egy kohennak nem szabad, a temetőben bemenni. Miért? Mert a Tórában az van benne, hogy Kohénak nem szabad tisztátalan lenni ed halotthoz, és akkor mi a teendő? Egyik, már mindent megszerveztek, és már van a vőlegén is a mennyasszony, de a kohénak nem szabad bemenni a temetőbe. És erre lényegében azt mondja Svadran rabbi, ez nem egy nagy probléma. Miért? Mert a kohén, mert ez egy új temető volt, és még rengeteg hely volt a sírak előtt. A sírak előtt még rengeteg hely volt, és így nem kell, ugye a kohénak nem szabad menni két méternál közelebb egy sírhoz. Mi azt jelenti, az első síraktól két méter távolságot kell tartani. Természetesen nem szabad neki menni az úton, a főúton, ami a temetőn keresztül megy, és mind a két oldalon az útnak vannak sírak, akkor ki van zárva tudjanak járni, mert mind a két oldalra kellett legyen távolság két méter. De ha egy új temető van, és még rengeteg hely van az elején, akkor nincs probléma, mert akkor olyan oda tud menni, ő a temetőben van, de mégse megszegi a törvényt. Érdekes, hogy a Svadran rabbi azt a kifejezést használja, hogy a nép nagyon fontos, mert a nép hisz ebben. Ami azt jelenti, Svadran rabbi nem volt meggyőződve, hogy ez tényleg egy valódi szgula, de ugyanakkor láttam, hogy más híres rabbik, például a Canzi csoda rabbi szintén szólt a járvány idejében, hogy adjanak össze egy fiatal párt, akik árvak a temetőben, és mások is. Nem régen, egy pár napja láttam egy képet, ahol tényleg Izraelben, Néberákban szintén tartottak esküvőt a temetőben egy fiatal párnak. Mindenképpen mi ennek a jelentősége? Hát nincs sehol írva, mi ennek a jelentősége, de talán ez ahhoz kapcsolódik a következő tételről, amit szeretnék beszélni. Az van írva, hogy a temető a járvány idejében mit kell tenni. Az egyik dolog, amit tenni kell a járvány idejében, az cedokot adni. Cedoko, adomány, mert írva van példabeszédekben 10/2 és 11/4, az van írva cedoko tacilmi moves, hogy az adakozás az megmenti az embert a haláltól. És ezért van az a szakas például, hogy mindig hagyományos közösségekben, akkor mindig a temetés során, akkor van ott a Samesz, aki a perzsével, a puskével jár, hogy mindenki dobja be nem a lényeg, hogy menni, de valamennyi kis pénz, mert a cedoko az, ami menti az embert a haláltól. Talán ez az előbb említett dolog, hogy a temetőben összeadni egy fiatal párt, akik árvák, és nincs senki, aki gondoskodja nekik, most természetesen az, hogy összedobnak nekik az esküvőre való kiadások, az biztos egy nagyon komoly cedoka. És miért a temetőben legyen az esküvő? Talán azt akarnak mutatni, hogy ez a fiatal pár talán reménytelen. Igen, nincs senki. Nincs senki, aki tudna segíteni nekik, olyan, mint a temetőtől nem váratnak el segítséget, és mégis az emberek összedobnak nekik a kiadásokra való is minden, akkor talán ez fog segíteni, tacilmi movesz, hogy megmentse az embereket a haláltól. Az előbb már említettem, ugye a harmadik Lubavitcher Rebbenek a válasza járvány idejében, az első dolog, amit azt mondta, hogy füstelőszerről szóló fejezetet olvassák el, aztán a másik dolog, amit írt, hogy Róla Harbois Bicdoka, hogy amikor járvány van, akkor az emberek adjanak cedokot. Mert a cedoka az megment. És erre idézi a nagyapját, az első Lubavitcher Rebbe, a Rabbi Schneur Zalman, a Tanya-nak a szerzője, aki azt írja, hogy nagyobb micva sokszor kis összegeket adni, mint egyszer egy nagy összeg. És erre azt mondja, mindenképpen, ha lehet, adjanak 18-as szám kapcsolatban cedokot. Vagyis 18, vagy a 18-as összeg, vagy 1080, vagy 1800, vagy 2x18. Miért pont a 18-as szám? Mert 18 héberül az jut het. Jut het megfordítva az chai, élet. És akkor az ember adjon annyi cedokot, ami az élet összeghez kapcsolódik. Van olyasmi, emlékszem, még a gyerek voltam, szoktam odafigyelni a Mise Bérához, hogy ugye valaki felmegy a túrához, adjak neki egy áldás, és aztán Schnodert felajánl egy összeg cedokot, akkor emlékszem, valaki azt mondta, százszor háj. Százszor háj, ez azt jelenti, százszor 18, akkor az vagy 1800, most ha beszélünk euróban vagy dollárban, akkor az már egy szép összeg. Vagy, majd, emlékszem nálunk a zsinagógában és a Vasváriban volt, aki szokott mondani, ezerszer háj, vagyis 18 ezret snódoron. De azt mondja a Cemach Cedek tovább, hogy ha valaki épp nem tud 18-at adni, mert ez túl sok neki, akkor adjon kevésebb, de mindenképpen minden nap adjon cedokot a járvány idejében, mert cedoko tacil mi movez, mert a cedoko az egy olyan nagy micva, az ember a sajátjából ad szegény ember javára, zsinagóga javára, nevelési intézmény javára, hogy ezáltal megérdemli az életet. És mindezek után ne felejtsünk el, hogy mi az, amit tenni kell járvány idejében, hallgatni az orvosi utasításokra. És nagyon odafigyelni, és ne hochmecolni, nem okosabb lenni, mint az egészségügyi szakemberek, hanem követni azt, amit ők mondtak. Azt mondjuk, így kell csinálni, akkor így kell csinálni. De, és nem másképpen csinálni. Ehhez kapcsolódik egy talmudi mondás. A Talmud azt mondja, hogy járvány idejében az ember ne járjon az út közepén, hanem járjon az oldalon. Béke idejében ne járjon az ember az út szélen, hanem az út középen. Miért? Azt mondja a Talmud. Béke idejében akar a halál angyala jár az út szélen. Akar az ember ne járjon ott. Járvány idejében akkor az út közepén ott jár a halál angyala, és akkor az ember járjon az út szélen. Mi ennek a jelentősége? Pláne, hogy járvány idejében nem is biztos, hogy ajánlatos járni kint az úton. Nem is ajánlatos járni kint az úton, mert ugye járvány idejében az ember elkaphatja a betegséget. Jobb otthon maradni. Akkor mit jelenti az, hogy béke idejében az út középen, és járvány idejében az út szélen. Erre az van írva, nagyon szép magyarázatot olvastam, az Rasbás az egy spanyolországi rabbi volt 5-600 évvel ezelőtt, és azt mondja, általában béke idejében akkor az ember járjon az út középen, vagyis az arany közöbb úton járjon. Mindig legyen meg az egyensúly. Nem nagyon menjen ebben az irányban, nem nagyon menjen a másik irányban, hanem közepén. enni kell, de nem túl sokat, mindenféle dolgokat az arany középúton járjon. De járvány idejében ne járjon középúton, hanem akkor szélsőségesen kell figyelni az útmutatásokra. Elsősorban, mikor azt mondja, hogy járvány idejében szélsőségesen kell figyelni az útmutatásokra, akkor a Talmud szájából jön ez ki, akkor azt jelenti, szélsőségesen kell figyelni a vallási szabályokra, a vallási előírásokra, nagyon kell odafigyelni. Évközben is, évközben az ember azt mondja, hogy mindent megteszem, úgy, ahogy kell. De járvány idejében szélsőségesen, ne az út középen, hanem még jobban és még erősebben figyeljen oda. De ugyanakkor gondoltam, hogy itt ugyanígy az orvosi útmutatásokra is igaz ez. Évközben, béke idejében, ha mindenki egészséges, akkor az embernek van lehetősége nem 100%-osan hallgatni az orvosra. Ha épp szeretne enni valami édeset, akkor nem baj, hogy van benne egy kis cukor, az se baj, hogy van benne egy kis só, az se baj. Hiába azt mondja az orvos, hogy hát a sok cukor nem egészséges, egy picit lehet abból is, évközben van lehetőség egy kis egyensúlyra. De járvány idejében szélsőségesen kell követni az orvosnak az útmutatása, és egy picit se szabad eltérni attól, amit ők előírnak. Szóval ezért mindezek után, amikor van nekünk az a mindenféle szigulák, a mindenféle cselekedetek, ami segíthetnek a járvány idejében, de akkor is a legfontosabb, vagyis elsősorban figyelni kell, szó szerint, amit az orvosok mondanak. De ugyanakkor nagyon-nagyon fontos a spirituálisan is kezelni a járványt, és nem csak fizikailag. Ugye Eszter könyvnek a története, ugye nem régen ünnepeltünk a Púrimat, akkor mit csinált az Eszter? Azt mondta Mordechájnak, Lejke Noises Kalai Yehudim, menj el, gyűjts ezt az összes zsidót, és hirdess ki egy háromnapos bőtöt, és én is fogok bőtölni, és így fogok elmenni a királyhoz. Vagyis Eszter tudta, hogy mielőtt elmegy a királyhoz, akkor először kell spirituálisan az Istennel elintézni a dolgot. Bőtelt három napot, és imádkozott, és utána képes elmenni a királyhoz. Vagyis a királyt nem lehet kihagyni a történetből, mert nem lehet mindig csak csodakra hivatkozni, és bízni a csodákban. Az Isten azt akarja, hogy foglalkozunk, és tegyünk mindent, ahogy része ez a mindennapi életnek, a természetes rendszernek. De tudni kell, hogy minden, ami történik a természetben és a természetes rendszerben, az csak az történik, amit az Isten előír fentről. És ezért elment az Eszter, először imádkozott, három napon keresztül ő is, és az egész zsidó nép, és utána pedig elment a királyhoz. Szóval nekünk is mind a két dolgot kell csinálni, kell sokat imádkozni, dokot adni, teli emunával hinni az Istenben, és erősödni, és ne legyünk szomorúak, depressziósak, stb. És ugyanakkor kell odafigyelni az orvosoknak az útmutatásaira. Mi azt jelenti, hogy itt is van az arany középút. Az arany középút az, hogy foglalkozunk a természettel, és ugyanakkor tudunk, hogy minden jön az Istentől, és a járvány idejében nagyon-nagyon fontos, hogy tudjunk, hogy tényleg minden jön az Istentől, és nélküle nem lehet semmi, ugyanakkor természetesen bevonjuk az orvost is. Ugye milyennek a jelentősége? Mert az Isten azt akarja, hogy az ember tegyen mindent, hogy része, ahogy él a mindennapokat, és él a természet alatt. A Bibliában az a kifejezés van írva, Uvé rachacho a semele kecho, a halaser tásze, és az örökkévaló meg fogja áldani téged mindenben, amit teszed. Vagyis van egy előfeltétel az ember tegyen, és úgy, utána pedig az örökkévaló és küldi az áldást abban. Nem lehet csak csodákba bízni, annak ellen az ember hisz, hogy minden az Istentől jön, az Isten azt akarja, hogy készítsük elő egy edény, amiben jöhet be az isteni áldás, az edény az a természet, és az isteni áldás pedig, ez természetesen a természet fölötti. Ezért is nagyon-nagyon nehéz volt nekem bezárni a zsinagógákat. Múlt héten hétfőn, amikor az állam is már bezárta nem csak az egyetemeket, hanem az iskolákat is, akkor éreztem, hogy eljött az a pillanat, hogy nekünk is az állam kihirdeti, hogy már a helyzet olyan komoly, hogy már be kell zárni az iskolákat is, és mindenki otthonról tanuljon, akkor ennek a párhuzama, hogy nekünk be kell zárni a zsinagógát, nehogy adjuk át egymáshoz. Addig, ameddig az állam azt mondta, hogy a gyerekek járhatnak iskolában, akkor, mert az iskola az nagyon fontos, akkor természetesen ennek a párhuzama, hogy mi is járhatunk a zsinagógában. És természetesen vigyáztunk, mindenki megmosta a kezét, stb. De mi követünk a szakemberek, az egészségügyi szakembereknek az útmutatása. Már hétfőn, amikor az iskolák már bezártak, akkor éreztem, hogy itt az ideje, hogy mi is bezárjuk a zsinagógát. Nagyon-nagyon nehéz volt, mert az egész életemben mindig csak zsinagógákat nyitottunk, és most pedig zárni kell a zsinagógát, de az egészségügyi útmutatást követni kell, és akkor bezártunk a zsinagógát, és ez nem csak azért fájt, mert a zsinagógát bezártuk, mert a járvány idejében a leginkább kell, hogy legyen nyitva a zsinagóg, tudjunk ott imádkozni, de nem lehet ellenmenni az egészségügyi szakembereknek az útmutatása, és ezért bezártunk. Ez nem jelenti az, hogy az imának vége van, hanem mindenkinek otthon kell imádkoznia, naponta háromszor el kell mondani az imát, és amit mi csináltunk nálunk a közösségben, a vasvári közösségben, hogy létrehoztunk egy Skype-on egy virtuális vasvári zsinagógát, és minden reggel 8:30-kor összejövünk virtuálisan, és én vezetem az imát, ima után egy kis beszélgetés és tanulás, ugyanígy minden este 5:45-kor ezen a héten megint összejövünk, és imádkozunk. Természetesen ez nem számít szó szerint közösségi ima. Az a része az imának, amit csak közösségben el lehet mondani, azt nem lehet mondani egy virtuális közösségben, de akkor is mindenki a saját otthonában kapcsolódik, és egy lélekben együtt mondunk el az imát, mert azt kell tudni, hogy az árvány idejében még jobban, és még nagyobb áhítattal kell imádkozni. Adjon Isten, hogy minél előbb vége legyen ennek a különleges helyzetnek, vége legyen ennek a járványnak, és mindenki boldogan, fizikailag is tudjon járni a zsinagógában. Természetesen akkor is kell utána nézni az árva gyerekek után, de és tudjanak házasodni, de akkor már nem a temetőben. Köszönöm a figyelmet. Holnap egy másik témát, a következő témát fogunk átvenni, és az pedig a terembérlés. Kell-e fizetni bérleti díjat egy teremért, ha a rendezvényt le kell mondani a járvány miatt? Például ma előleget is adtak, lehet, hogy ki is fizették, az esküvi teremnek a bérleti díjat, és egyszer csak összesen 10 vagy 20-an jöhetnek el az esküvőre, természetesen nem fognak elmenni a teremben, akkor ilyenkor ki kell fizetni az esküvői teremnek a bérleti díjat, vagy nem, erről beszélünk majd holnap. Köszönöm a figyelmet, és jó éjszakát kívánok!